Köszönöm szépen. Ecsedi Kovács Gyula, vagy rövidebben, ahogy ő és kortársai is használták, E. Kovács Gyula, a Kolozsvári Színház színésze, rendezője, művészeti vezetője, neves Shakespeare színész, 1899. július 30-án a Fehéregyházi Petőfi ünnepségen Jókai Apoteózis című alkalmi versének elszavalása után rosszul lett, majd augusztus 2-án este meghalt. A szimbolikus helyhez és időhöz kötött esetről azonnal a hősi halál kultikus retorikájával kezdtek el írni az újságok, megszólalni a megemlékezők, a színész halálát összekapcsolva a Petőfi hősi halálával. Előadásomnak ez áll a középpontjában. A Petőfi halálának 50. évfordulója alkalmából tartott fehéregyházi és segesvári ünnepség fontos helyszíne volt egy országos megemlékezés sorozatnak. Ezek egyenként követték a század végére már jól bevált és rögzült, sőt talán már időnként ki is fulladt, jubileumi és centenáriumi ünnepségek mintáit. Országszerte és természetesen Budapesten is ünnepélyes megemlékezéseket és díszelőadásokat tartottak. Utóbbiak közül az első a Krisztinavárosi Budai Színkör volt, ahol a július 29-én tartott, majd másnap megismételt előadáson részt vett az apoteózis szerzője, Jókai Móris családjával. Elhangzott itt Petőfi nyitány, Petőfiről szóló drámai költemény, azonban az est fénypontja a fiatal színésznő Nagy Bella, egyébként Jókai párfogoltja, előadásában elhangzott alkalmi vers volt az apoteózis. A képen jelmezben látható a leláncolt nemtő megszemélyesítőjeként. Az író és a színésznő másfél hónappal későbbi meglehetősen titkolt és családi botrányt kiváltó esküvőjéről nem fogok részletesen beszélni, ez túlnő az előadás keretein. Egyetlen dolgot viszont kiemelnék. A sajtó természetesen rögtön elkezdett arról cikkezni, hogy a házasságban közrejátszott a Petőfi apoteózis, és Jókai minden bizonnyal ekkor szeretett bele a színésznőbe. És gyorsan felfedték a párhuzamot az író első és második felesége között, a közös metszet pedig nem más, mint maga Petőfi, akinek mint egy sorsszerű szerepe volt ebben. Az idézettet röviden összefoglalva, tehát Jókai 48-ban elszavalta Petőfi Talpra Magyar című versét, ekkor oda ment hozzá Laborfalvi Róza, kokárdát tűzött Attilájára, néhány hónappal később összeházasodtak. 51 évvel később Nagy Bella elszavalta Jókai Petőfiről szóló apoteózisát, Jókai odalépett hozzá, megköszönte, majd másfél hónappal később Nagy Bella a felesége lett. Azaz Jókai a legnagyobb élő magyar író, és Petőfi a legnagyobb magyar költő, ezt a mondatot majd később E. Kovács Gyula kapcsán is látni fogjuk, ilyen módon is összefonódik. Meg persze úgy is, ahogy azt E. Csorba Csilla fogalmazta meg a költészet apoteózisa című tanulmányában, idézem, Petőfi istenné válásához szükséges kártét Jókai Mór biztosította. A fél évszázados Petőfi ünnep kimagasló díszeseményének számított, hogy az idős testvércsillag Jókai megírta Petőfi apoteózisát, idézet vége. Miközben tehát Nagy Bella Pesten, Jókai jelenlétében szavalta az apoteózist, a segesvári csatatéren E. Kovácsnak jutott ez a szerep. Az indokról egyelőre annyit találtam, hogy a Petőfi Társaság tagjaként annak képviseletében szavalt. Utolsó levelében is csak annyit ír erről, hogy neki jutott ez a szerencse, hogy Jókai versét szavalhassa. Illetve miután ezt betanultam, Ábrányi Emil megkérte, hogy az ő versét is szavalja el. És bár E. Kovács Gyula fáradt volt, elvállalta, ezt is a levelében írja. Megjegyzem, hogy a Petőfi Társaság 99. március 19-én tartott megemlékezésén Ábrányi E. Kovács Gyula Petőfi című versét szavalta, úgyhogy akár ez a kölcsönösség elve is indokolhatta a későbbi felkérést. A Petőfi Társaságbeli tagsággal azonban nem merül ki E. Kovács Petőfihez való viszonya. 1876 első felében Kolozsváron Melczel Hugó a Magyar Polgár című kolozsvári politikai napilapban megjelentetett egy több részből álló cikksorozatot, Gyulai Pál, mint a Petőfi Irodalom megalapítója címmel, melyel az volt a szándéka, hogy kiegészítse és árnyalja a Gyulai 1854-ben az Új Magyar Múzeumban megjelentetett Petőfi és Lírai Költészetünk című írását. Ebben Melczel a népnemzeti költő képét kívánta kiegészíteni a filozofikus költőjével, és a próza és drámaíró Petőfi képet is hangsúlyozta a költő mellett. És minden bizonnyal ennek egyenes következménye volt, hogy ugyanebben az évben, 1876. novemberében a helyi sajtó arról adott hírt, hogy Petőfi születési évfordulóját egyetlen fennmaradt drámai művének, a Tigris és Hiénának az ősbemutatójával ünnepli a kolozsvári színház. Emellett bemutatták volna a Petőfi ébredése című dramolettet, amit Ekovás Gyula írt, aki különben a Tigris és Hiéna rendezőjeként és egyik szereplőjeként is feltűnt volna, mert végül ekkor magyarázat nélkül mégsem mutatták be a színdarabot, csupán 7 évvel később rendezte ezt meg Ekovács 83-ban. És ekkor újra előkerült a Petőfi ébredése. A rövid költeményben Petőfi a halála után felébred, de amikor a nemtőtől értesül a forradalom és szabadságharc kudarcáról, visszatér a sírba. Zenével kísért látomások zárták a darabot, köztük a világosi fegyverletétellel, az aradi vértanúkkal, vagy a koronázással. A Tigris és Hiéna előadását különben a fővárosi kritika kánonsértő gesztusként értelmezte, erről most nem fogok részletesebben beszélni. Inkább visszatérek 1899-ben, amikor is a kolozsvári színtársulat, mint ahogy korábban többször is, Nagyváradon töltötte a nyári időszakot. Ekovács innen, de Kolozsváron lévő családja meglátogatásával utazott a Fehéregyházi és Segesvári ünnepségre. Július 30-án reggel az ünneplő közönség a Fehéregyházi csatamezőn gyülekezett, hogy megemlékezzen Petőfi halálának 50. évfordulójára, és meghallgassa a dalegyletek előadásait, emlékverseket, emlékbeszédeket, részt vegyen a koszorúzásokon és az ünnepi banketten. A kétszer is szereplő Ekovács kiemelt helyen a Fehéregyházi turul előtt felállított, zöld girlandokkal és vörös drapériával díszített emelvényen ült a Petőfi Társaság, a kormány és a képviselőház küldötteivel együtt. Itt láthatjuk Ekovás Gyulát. Jókai versének elszavalása után, Barta Miklós beszéde alatt, a sajtóbeli tudósítások alapján az ekkor 60 éves színész elsápadt, roskadozó léptekkel leszállt az emelvényről, és pár méterrel odébb leült a fűben, nem sokkal később pedig eszméletét vesztette. Mentőt hívtak, injekciót kapott, mesterséges lélegeztetést végeztek rajta, szívverése erősödött, eszméletét azonban csak később nyerte vissza, amikor bevitték a Petőfi őrházba, ahol Haller Lujza grófnő vállalta ápolását, ám még aznap este a Segesvári kórházba szállították. És bár úgy tűnt állapota stabilizálódott, a Kolozsvári Magyar Polgár napilap augusztus 3-án a színész haláláról tudósított. A boncolást követően felállított diagnózis szerint napszúrás, illetve a melegtől és a megerőltetéstől bekövetkezett agyvérzés okozta a halált. Ezzel pedig szinte azonnal elkezdődött a színész kultuszának megalapozása. A Petőfi ünnep több alkalommal való újramondása során újabb részleteket fűztek hozzá Ekovács fellépéséhez, például a rendkívüli lelkesedést, az zengő érchangot, vagy hogy a 15 ezer ember, aki ott volt, életében soha oly megható, oly szívegyújtó szavalást nem hallott. Az eszméletvesztés pillanata is több változatban jelenik meg, hol a tribünön, hol a tribün mellett. Olvashatunk a jelenetről. Az egyetértés pedig azt is tudni vélte, hogy az ünnepség előtt a színész körbejárta a csatamezőt, és idézem, az itt szerzett benyomások annyira hatottak költői lelkére, hogy a legmélyebb megindulás fogta el szívét a szabadságharc dalosának, és honvédtársainak sírja fölött, az indulatok és érzések árjától lelkének erős hullámzással sűrűn omló könnyekbe jutott kifejezésre, idézet vége. Életrajzának, a színészi pályán való elindulásának legendásítására is találunk példát. A Magyar Polgárban közölt életrajz szerint iskolásként megkereste Láng József színigazgatót, aki a lap szerint nem sok vizet zavart a magyar színészet történetében, és visszautasította a későbbi nagy tragikust, mivel túlságosan fiatalnak találta, tehát a maga jelentéktelenségében akadályként állt Ekovács hivatása elé. Aki azonban megszökött otthonról, apja, egyébként evangélikus lelkész, évekig nem beszélt vele. A leglátványosabb kultikus gesztus azonban az volt, ahogy már a halálát követő legelső cikkel kezdődően a hősi halál, és szorosabban Petőfi hősi halálának retorikájával kezdtek el Ekovács elestéről írni. A jubileumi alkalom és természetesen a szimbolikus helyszín váltotta ki és erősítette meg ezeket az asszociációkat. A Magyar Polgár, amely nem csak kolozsvári lapként, de hagyományosan a Kolozsvári Színház nem hivatalos orgánumaként, is különösen feladatának érezhette ennek az eseménynek a részletezését. Szemlézte a fővárosi lapokat, közölte a részvétnyilvánításokat, majd a temetésre készült koszorúk szalagjainak feliratait is, ezzel egyszerre egymás mellé rendezte és archiválta is ezeket a szövegeket. És elmondható ezek alapján, hogy két érzés, a veszteség feletti fájdalom és a csodálat váltakoztak egymással. Erre néhány példát idézek. A hős mindegyre eltakarja szemeink elől a halottat. Csodálatról, dicsőséges kimulásról írtak. Pályatársa Mátrai Beteg Béla így nyilatkozott, gyászolva halálát irigyeljük. Bartók Lajos pedig, a Petőfi Társaság alelnöke, felvetette, hogy miért nem temetik el a hőst ott, hol ő is diadalmasan elesett a másikkal, azaz Petőfivel a harcmezején. A fehéregyházi csatamező szimbolikus, kultikus és szakrális jelentése, a Szent Hantok is működésbe léptek, gyakran megjelenik ezekben a rövidebb, hosszabb megemlékezésekben, emlékbeszédekben. Erre is néhány idézetet olvasnék fel. A segesvári harcmezőről vitték el holtra sebzetten. Riadó lelkesedéssel esett el Petőfi harcmezején. A segesvári csatatérnek többje van egy halottal. A Borszám Jankóban jelent meg ez az illusztráció, aki a PIM honlapján nézte a programot, annak ismerős lehet a kép, amint Petőfi tárt karokkal várja a színészt. Idézem, ki hitte volna, hogy a segesvári csatatér, mely 50 esztendővel ezelőtt annyi vért ivott, annyi nemes szívet temetett magába, még ma is 50 esztendővel utóbb megköveteli a maga irtóztató áldozatát. Idézet vége, fogalmazta meg a kérdést az Alkotmány újságírója. Mint jó katona a csatatéren hivatása teljesítése közben halt szép halált, és a szép halál kifejezés egyébként szintén nagyon sokszor megjelenik. Ugyanakkor a halál oka, a diagnózis is ehhez a beszédmódhoz méltón eufemizálva, vagy inkább átírva jelenik meg. Olvashatunk például olyat, hogy nagy szíve megrepett, miközben láttuk, hogy az orvosi diagnózis ez nem ez volt. Petőfi expliciten is megjelenik, életét ő nagy mesterének a sírján veszítette el, vagy Petőfi hantjára bukott, írják a megemlékezők. Ez már a legelső tudósítás, és már a legelső tudósításokban feltűnik, az egy gondolatbánt engemet sorának parafrazálása. Ott testél el te is a harc mezején, ami igazán népszerűnek bizonyul, ugyanis a Víg Színház és a Nemzeti Színház tagjainak koszorúján is ez az idézet szerepel, vagy hát ez a parafrázis szerepel. Érdekes módon azonban Egressy Gábort, Petőfi barátját, aki a színpadon halt meg 1866. július 30-án, ezzel ő is Petőfi halálához kapcsolódik. Alig említik, két említést találtam, az egyik Priel Kornélia volt, aki kiemeli a hasonlóságot. Két vezérfényed volt, Petőfi és Egressy, írja a színésznő, illetve a Budapesti Hírlap, aki így ír erről. Úgy halt meg Kovács Gyula, a legnagyobb magyar tragikus színész, mint Egressy Gábor, akit a színpadon ért a halál. Láttuk korábban, hogy a betegség és halál újra és újra mondása hogyan egészült ki újabb részletekkel. Ehhez hasonlóan nyert újabb értelmet, gazdagodott újabb jelentésrétegekkel az utolsó előadás, utolsó fotó, utolsó levél felelevenítése, újramondása és a halál felüli újraértelmezése is. Azaz válteszi jelentőségvé váltak ezek a gesztusok. Utoljára július 12-én lépett színpadra Nagyváradon. Előadás előtt az egyik fiatal színész kalapjára hullott egy sárguló akácfalevél, E. Kovács levette és hozzáfűzte Memento Mori. A lapok ez alapján arra következtettek, hogy az utóbbi időben nem egyszer halálsejtelmei voltak. Utolsó levelét július 30-án írta Kéri Gyula budapesti hírlapírónak, aki egy készülő Bánkbán díszkiadás számára kért fotót a színésztől Bánkbán szerepében. E. Kovács az egyikhez hozzáfűzte, hogy idézem, el van rontva, magam is hibás vagyok benne, nem kellett volna halálsápatra maszkíroznom magam, eddig az idézet. Ezt minden bizonnyal nem lehetett úgy olvasni, hogy közben nem jutott az olvasóközönség eszébe a számos leírás a színész rosszulétéről és elsápadásáról. A Segesváron kelt levél zárlata, megyek Petőfihez, szintén átértelmeződött. Persze az sem volt mellékes, hogy E. Kovács éppen Jókai alkalmi versét szavalta. A Budapesti Hírlap fogalmazta meg, hogy idézem, a legnagyobb magyar tragikus színész, az élő magyar poéták legnagyobbjának a költeményét szavalta a legnagyobb magyar poétáról a segesvári csatatéren. Idézet vége. És a címbeli idézet is erre utal, Petőfi és Jókai lelke folyik össze E. Kovács lelkével. A halálhír után Jókai levelet írt a színész özvegyének, ezekkel a sorokkal, fájni fog a szívem örökké annál a gondolatnál, hogy a hős alak éppen az én költeményem remek előadása után tört össze. E. Kovács Gyula szimbolikus helyen és időben bekövetkezett halála nem csak kultusza építésére, illetve a Petőfi kultusszal való összefonódására volt jól kiaknázható esemény, hanem a színész minél erősebb kisajátítására is a Kolozsvári Színház által. Rendezői és színészi nagysága, országos jelentősége visszatérő elemek voltak. Ő volt az, aki kipróbálta magát ugyan a Nemzeti Színpadán, de visszatért kolozsvári közönségéhez. Ehhez méltó módon a színházban, második otthonában ravatalozták fel. A kultikus beszédmódból a hét tudósítója lépett csak ki, idézem, azt hiszem az erdélyi ember is, akinek szíve tele van az Ekovás Gyula tiszteletével, észreveszi, hogy a budapesti nekrológok minden őszintesség hiány vannak, amikor Ekovás Gyulából halála után korszakalkotó színészt és jelentős költőt csináltak, idézett vége. A kritikus hangokat azonban elnyomták a kultikus és egyszerre jótékonysági események. Jókai maga fogalmazott felhívást a színész árváinak segélyezésére, amihez 200 forinttal hozzá is járult, illetve pálmaágakkal díszített koszorút küldött a temetésre, amit elföldeltek a koporsóval együtt. Tehát nem a sírra, hanem a sírba tették, ahogyan a Haller Luisa grófnő által küldött virágokat is, amelyek Fehéregyházán, a harc mezején fakadnak a szabadságért kiontott vérrel megtermékenyített földben. Itt is Petőfi és Jókai találkozik a sírban. Elkezdtek gyűjteni egy síremlékre is, ami két évvel később el is készült a Házsongárdi temetőben. Itt az avatási ünnepséget láthatjuk, illetve ez a sír, és ma is így néz ki. Ez két hónapja készítettem ezt a fotót, és látjuk, hogy a lányait meg a feleségét is később oda temették. Jótékonysági emlékünnepét, matinét szerveztek a Kolozsvári Színházban novemberben, két hónappal halála után, amiben három verse is elhangzott. A népszerű Kétszer is nyit az akácfa virága, amit a halála során is nagyon sokszor felidéztek, illetve számos szalagra is felkerült. A már említett utolsó verse, a Hattyúdal, valamint az Egressi Gábor sírjánál című is, amit 1880-ban írt, és amelyben megszólítja a nagy elődöt. Tehát Petőfi mellett Egressit is megidézik ezen a kolozsvári megemlékezésen. Lányai kötetet adnak ki verseiből, ezáltal megvásárolható, gyűjthető, hazavihető, kulturális árucikké válnak versei, de ezen felül úgy tűnik arcképével és a népszerű Kétszer is nyit kezdősorú versével ellátott levelezőlapot is árultak már 1899-ben, ahogy a datálás látjuk a képen. És ez egyébként 4000 forintért megvásárolható a helytörténet.com nevű online antikváriumban. A verses kötethez Ferenczi Zoltán írt rövid életrajzot, aki szorosan kapcsolódik a Kolozsvári Színházhoz is. Ebben kidomborítja az Egressi Gáborhoz annak feleségén, Szentpéteri Zsuzsannán keresztül fűzött rokoni viszonyt, tehát nem csak a nagy példakép és előd, hanem a nagy rokon is Egressi Ekovács számára. És azt is megemlíti Ferenczi, hogy Ekovács állítása szerint csodálatos módon megálmodta Egressi halálát a halálhírt hozó napot megelőző éjszakán, tehát 1886-ban. A magyar irodalom és színháztörténet jelentős szereplői, Petőfi, Jókai, Egressi találkozik Ekovács hősi halála körül kialakult diskurzusban. Kultuszaik egyes elemei ötvöződnek és erősítik egymást, például Jókai apoteózist ír Petőfinek, a két színész hivatásuk gyakorlása közben hal meg, folytathatnánk a sort. Sőt, maga Ekovács egy kultikus cselekvés végzése közben hal meg, és állíthatjuk, hogy éppen emiatt kezd el kialakulni az ő kultusza, az újramondás, az ábrázolás, az utolsó gesztusok felevelenítése, a megemlékező előadások, síremlék, képeslap, könyv, alkalmi versek, stb. Végül pedig Hegyesi Vilmos mondatával szeretném zárni az előadást, idézem. Valahányszor ünneplik a segesvári ütközet évfordulóját, mindig fogják emlegetni, hogy volt még egy hőse Bemnek, Petőfinek, aki fél századdal később esett el a harc mezején, idézett vége. Azt hiszem, utólag elmondhatjuk, hogy ez nem egy válteszi kijelentés volt. Köszönöm.